Krisztusban, kedves testvérek! Ahogy Pál apostol, amikor fellépett nem egyszer, közösségek előtt bemutatkozott, engedjétek meg, hogy én is néhány szóban valamit mondjak magamról, hiszen mintegy a Szentlélektől küldetve csöppentem én most ide elétek. Hát a szüleim vidékiek, a háború után dolgozni jöttek fel Budapestre, Zala és Somogy vármegyéből, itt találtak munkát, egy bátyám, egy öcsém van, mi már itt születtünk Óbudán, és itt kezdtük el tanulmányainkat. Én a Ferences gimnáziumban Szentendrén végeztem, majd 5 évet dolgoztam, aztán jelentkeztem papnövendéknek az esztergomi szemináriumba, de hát akkor még ez úgy volt, hogy aki papnak jelentkezett, azt azonnal elvitték katonai szolgálatra, 1,5 év lenti, helyre billenti, ugye tartotta a mondás, de hát ott 60 kis pap jött össze, és nem csak katolikusok, hanem protestánsok és mások is. Tehát egy kis alakulatot képeztünk a nagy néphadseregben, annak idején esténként összejártunk imádkozni, olvastunk szentírást, nyelvet tanultunk, például hébert, görögöt, vagy pedig olasz éppenséggel, vagy franciát, és átvészeltük mondjuk így ezeket a hónapokat, azt a 1,5 évet. Aztán elkezdődött a szeminárium, kinyílt előttem a teológia világa, épp a Szentírás, amelynek az Ó és az Új Szövetsége hitünknek a foglalatát adja, a kinyilatkoztatás, Isten misztériuma, titka, amelyet mindannyiunkkal közöl, amikor megkeresztelkedünk, és bennünk ott van a csíra, ott van a szikra, ott van a láng, amelyről csak a hamut kell néha lefújni, és fellobban az Isten szeretet, és utunk előtt is világosság és fény támad. Így történt aztán, hogy hát éppen 20 évvel ezelőtt pappá szenteltek az egyetemi templomban. Várszegi Asztrik esztergomi segédpüspök volt abban az esztendőben, és engem egyedül Budapesten szenteltek, másik 3 társamat pedig 1 héttel később Esztergomban. Utána még 1 évet tanultam a teológián, majd pedig káplán voltam a Babér utcai Szent Mihály plébánián, a Jóisten humorának tartottam, hogy egy Mihályt épp egy Szent Mihály plébániára küld. Életemnek egyik legboldogabb és emlékezetes időszaka, hiszen 89-90-ben ugye fordult a társadalmi közélet, és akkor lehetett hitoktatni, és így a környező iskolákban, ott Angyalföldön, az igazgatókkal tárgyalva megszerveztük a gyerekeknek a tanítását, a hitre való nevelését. Akkor indult el a cserkészet, lehetett már kirándulni menni, nagyobb utakat tenni. A plébánián is komoly lelki élet és hitoktatás folyt. Hát ez nem nagyon tartott sokáig, mert Paskai Biboros úr kiküldött Rómába tanulni. Az ottani Szent Gergely Egyetemen tanultam tovább teológiát, kevés volt még, amit idehaza elsajátítottam, és hát onnan hazajövet papnevelőnek neveztek ki a központi szemináriumba, és hát ott 4 évig voltam prefektus, de ez alatt már elkezdtem tanítani a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának levelező tagozatán, majd pedig docens lettem a dogmatika tanszéken, és hát 96-tól, tehát most már 13 éve ezt az alapvető hittant tanítom, teológia fundamentáliszt, amely úgy érzem nagyon illik a karakteremhez. Akkor egy bencés atya, Tarnai Bruno vezette ezt, és nyugdíjba ment, hát így kellett valakit találni, és oda kerültem ennek a tanszéknek a vezetésére. Ez a tárgy éppen arról szól, amiről ma este is szeretnék beszélni. A hitről, a kereszténység elterjedéséről, Isten megérintő szaváról. Szent Pál apostol, ő áll most gondolkodásunk központjába, és minthogyha a falakon kívüli Szent Pál bazilikában éreztem volna magam itt a Szentmise kezdetén, a zeneszó, az énekszó, a kedves testvérek jelenléte, imádsága, fegyelmezett odafigyelése az Isten szavára, ahol néhány nappal ezelőtt 49 papot szenteltek, Szent Pál sírjánál, mi is lélekben most, számunkra most ez a falakon kívüli Szent Pál bazilika. Itt szeretnénk megidézni Pál alakját, akit Isten kiválasztott, hogy eszköze legyen abban, hogy az ő szavát, evangéliumát, őt magát elvigye, ahogy Jézus kérte az apostolokat, a világ végéig. De először a kiválasztás történt meg, úgy Pál apostol esetében, mint a mi életünkben is. Szeretnék mindig párhuzamot vonni majd. Pál története és a mi üdv történetünk között. Hiszen azáltal, hogy valaki megszületik, Istennek terve van vele. Hiszen születhettünk volna 200 évvel ezelőtt, nem? Vagy pedig 200 évvel később. De Isten most alkotott meg bennünket, mi most élünk, itt a jelenben, ezért feladatunk van, küldetésünk van. Túl azon, hogy magyarok is vagyunk, keresztények vagyunk, katolikusok vagyunk. Ez a szó, ez a hivatás több, mint egy gondolat, egy idea. Ez feladatot jelent. Minden emberre szükség van, aki pedig elfogadja a hivatását az Istentől, azzal valamit tud kezdeni. Aki nem zárja be a kapukat lelki-szellemi vonatkozásában, felismeri rendeltetését itt a földön, nem engedi, hogy azok a szirén hangok, ahogy hallottuk, hogy még a zsinagógában is ott volt egy megszállt lélek, egy ember. Hát nagyon vigyázzunk, hogy közöttünk se legyen ilyen, és mi magunk se adjuk át más isteneknek, ahogy hallottuk az Ószövetségből, a lelkünket, a hitünket, önmagunkat, személyiségünket, csak is az igaz Istennek, az ő szolgálatába álljunk. A Jeremiás prófétai beszámoló küldetéséről, hivatásáról így szól: mielőtt még anyád méhében fogantál volna, én meghívtalak, szinte megalkottalak, és arra rendeltelek, hogy elmenj és hajtsd végre az akaratomat. Drága jó testvérek, Istennek az elgondolása vagyunk, Istennek a terve vagyunk, nem csak gép, darabok, tárgyak, eszközök, számok vagyunk, hanem személyek vagyunk. A testünk a földhöz köt bennünket, de a lelkünk kiemel bennünket a testünkből is, a magasságokba, mert az ember és a lélek az Istené. Szüleink közreműködésével jöttünk a világra, de a lelket az Isten adja. A természet fölötti hivatást és az emberi küldetéssel ő ajándékoz meg bennünket. Tehát elmondhatjuk, úgy, ahogy hallottuk az Ószövetségben, Mózes már búcsúzik, de neked szól a népnek az üzenet, majd prófétát ad az Úr. Őrá hallgassatok, és aki nem hallgat rá, vagy más isteneknek szolgál, azt ki kell írtani Izrael népéből. Nagyon kemény szavak ezek, de talán épp azért szólnak hozzánk is, hogy felébresszék a lelkiismeretünket. Nem szolgálhatok egyszerre Istennek és a mammonnak. Mi csak Istennek szeretnénk szolgálni. És milyen jó, hogy keresztények vagyunk, mert Jézus Krisztusban a legtisztább tanítást kaptuk, amely nem embertől származik. És Pál apostol is így szól azokhoz, akikhez küldetik, zsidókhoz, görögökhöz, pogányokhoz: az evangéliumom nem embertől származik, nem csak emberi tanítást adok át. Lehet, hogy van ebben bölcsesség is. És a keresztény hit valóban értelmes dolog. A hit és az értelem két szárnya emel fel bennünket is Isten magasába. Szabad gondolkodni, szabad kérdezni életünk eseményeire, a világ eseményeire. Mi miért van? Honnan kapjuk a választ? Isten szavából, és azoktól, a biztos mesterektől, profétáktól, apostoloktól, akiket ő küldött. Szent Pál tehát benne volt Isten tervében és gondolatában. Szinte a csodával páratlanul határos, hogy az ő élete, életrajza megmaradt. 2000 évvel ezelőtt élt emberekről nagyon kevés információnk van. hogyan született, hogyan tanult, mivel foglalkozott, életének milyen eseményei voltak, kikkel találkozott. Ez mind dokumentálva van. Történelmi adatok támasztják alá. A legbiztosabb úton járunk tehát, amikor keresztény hitünknek alapot szeretnénk találni, és Szent Pál apostolról is megtaláljuk ezeket a történelmi, historikus adatokat. Nevezetesen fennmaradtak a levelei, és fennmaradtak másoknak az írásai, akik pedig róla szólnak. Fennmaradtak úgynevezett apokrif iratok, amelyek az ókori könyvirodalomnak a részei voltak, amolyan regényszerű, színes elbeszélések, és ezeket alaposan megvizsgálva találunk olyan fogódzó pontokat, például a Pál és a Tekla cselekedetei című apokrif iratban, amely megrajzolja számunkra Pált, milyen volt a tekintete, a haja, a homloka, a termete, a lába, az egyénisége, a lendülete, a magatartása, és ennek alapján össze is állítottak Pálról illetőleg egy robotképet, amely Pál apostolt mutathatja be lehetőség szerint. Pál tehát teljességgel megjelenhet előttünk. Talán róla több egyéni vonással rendelkezünk, mint az Úr Jézusról. Őről csak, amit hallottunk, hogy új tanítás hatalommal. A Krisztus ábrázolás hagyománya az ikonok, a freskók, a képi ábrázolásoknak van egy szokása, ami alapján az Úr Jézust elképzelték. Vagy a hagyomány Veronika kendőjének a fennmaradásáról is beszél. A kéz nélkül rajzolt ikonról, Pál apostolról részletes leírásunk van. De nem ez a fontos a hit szempontjából. És mégis, hogyha az Úr Jézus vállalta azt, hogy az idő és a tér, vagyis a történelem koordinátáiba beszáll, belelép a mi világunkba, akkor nagyon is fontos számunkra, hogy az ő követőiről, az első apostolokról, akik a hitet terjesztették, akik az első közösségeket megalapították, azokról is legyenek pontos információink. Pál apostol tehát Benjamin törzséből származott, a Galileából származtak a szülei, őket rabszolgaként eladták, így került a család Kis-Ázsiába, mégpedig Kilikiába, az ottani görög városba, Tarzoszba. Ez már nagyon közel van a földközi tengerhez. Lélekben elképzelhetjük, hogy hol van Libanon, hol van Törökország, és a két országnak úgy a találkozásánál ott találjuk ezt a görög és római kereskedelmi várost, amely adott magára a művészetek, az oktatás, a technika, a korabeli kereskedelem szempontjából. Úgyhogy, amikor felszabadultak Pál apostol szülei, sőt, mi több a római állampolgárságot is megszerezték, akkor gyermeküket beiratták a korabeli legjobb gimnáziumba, a legjobb iskolákba, ahol grammatikát tanult, korabeli irodalmat, művészetet, filozófiát, gondolkodást. Hiszen, hogyha Pál apostol leveleit olvassuk, kirajzolódik előttünk egy rendkívül művelt embernek az arcvonása. És a leveleiben pedig, hát utal is akár a görög szerzőkre, leveleinek a felépítése. Mi már elfelejtettünk leveleket írni, ugye, mert a telefon az sok mindent megkönnyít, de vissza is vet bizonyos szempontból bennünket, mert a stílusról elfeledkeztünk. Hogyan kell megszólítani valakit? Írásban, de talán szóban is. Hogyan kell elkezdeni egy levelet? Hogyan kell megfogalmazni, hogy mit akarok mondani? És hogyan kell lezárni? Hogyan kell elbúcsúzni? Pál apostol ezt mind alaposan megtanulta, és a leveleiben az ókori levélírásnak a tudománya tükröződik teljességgel. Tehát ezen a területen is megállja a helyét ókori viszonylatban, összehasonlítva más nagy ókori költőkkel, írókkal. Pál apostol tehát egy nagyon alapos oktatásban részesült, és ez fontos volt a későbbiek számára. Görög területen vagyunk tehát, a hellenizmus által átjárt vidéken, így elsajátítja a görög nyelvet, mivel zsidó származású, otthon, vagy az egyszerűbb hébert, vagy pedig az arámot beszélték. Tehát ezt is tudta, azon kívül a római birodalom terjeszkedésével, hiszen akkor Tarsus, latinosan Tarsus, már a római impérium hatalma alá tartozott, a latinnak az alapjait is elsajátította. Mert amikor már Rómába kerül, akkor védekeznie kell a császári bíróság előtt, és hát ezt ott görögül nem tehette meg. Így amikor bontakozik az egyénisége, magatartása, kamaszkorába lép, rádöbben zsidó mi voltára, elhatározza, hogy visszatér Jeruzsálembe, atyái földjére, ott kell lennie a Szentvárosban. Hogyan tegye meg ezt az utat? Tarsustól Jeruzsálemig azt a 800 kilométert. Egyszerű lehetett hajóúton, 3 nap alatt könnyen odaérhettek az ókori hajók, de hát a család ezt nem engedhette meg magának, ezért a gyalogos utat választotta, és a későbbiekben erős fizikumának is hasznát látta, mert hogyha összeszámoljuk, hogy hány közösséget látogatott meg, hány országot, területet vagy földrészt keresett fel, akkor mintegy 60 ezer kilométer jön össze ezekből az utakból. Fiatal Saul, mert így nevezték előtt szülei, az ószövetségi király nevéről kapta ő is a nevét, elindult tehát egy zsidó kis csoporttal, hogy Jeruzsálembe menjen, és áthágva a Taurus-hegységet, leszállva az Orontész síkságán, eljut egészen a Jordán forrásáig, majd pedig a Jordán mentén halad le először Galileán, majd pedig egészen Jeruzsálemig, úti céljáig. És ott beiratkozik a korabeli legismertebb rabbihoz, mesterhez, az akkori egyetemre vagy főiskolára, Gamalielhez, hiszen erről ő maga számol be, hogy az ő lábainál tanulta meg a törvény magyarázatát, értelmezését. Szívja magába ezt a bölcsességet, Gamaliel rabbinak a tudását, olyannyira, hogy eminens tanuló lesz, és a rabbik körül szokásos kialakult 3 körből, először hátulról kezd, de nagyon gyorsan az első sorban találja magát, és amikor a Krisztus esemény beteljesedik, ő maga a földi Jézussal nem találkozott, de hallott róla egészen biztos, hiszen ha valaki tömegeket mozgat meg magatartásával, és hallottuk itt is az elbeszélésből, az evangélium tanításából, hogy a híre egyre jobban elterjedt, új tanítás ez hatalommal, akkor arra is következtethetünk, hogy Pál is tudomást szerzett erről a fiatal rabbiról, akinek tanítványai vannak, és akit népsokasság hallgat. Nem nagyon törődött vele. Krisztus szenvedése, halála, feltámadása után azonban megalakul az egyház, a keresztények kis csoportja, amelynek egyik kiemelkedő alakja Stefanos István diakónus lesz, aki szintén bölcsességével, képzettségével hatásos módon hirdeti az evangéliumot a zsidóknak, és az Ószövetségből kiindulva magyarázza, hogy az a próféta, akiről Mózes szól, és épp a mai olvasmányban ezt hallottuk, ezt a részt, az Jézus Krisztus volt. Ő benne jött el a megígért messiás. Nem kell másra várni. Ő adja meg életünk kulcsát. Ő veszi el bűneinket, és ő adja meg számunkra, amely után minden ember vágyakozik, az örök életet. Nem akarták meghallgatni ezt a tiszta, biztos beszédet. Féltékenykedtek, ezért megkövezésre ítélték. Saul is tudomást szerzett ezekről az eseményekről, ott van ő is a helyszínen, de még fiatal, ezért a megkövezők a ruháik őrzését bízzák rá. Hát gondoljunk be, bele, hogy mit jelent egy gyilkosságnál asszisztálni. Jó, hát őrzöm a ruhákat, ruhatáros vagyok, ez még nem olyan nagy baj. Igen ám, de hogyha ezt elfogadom, akkor helyeslem egy ember megölését is. Márpedig ez az ember, ahogy később az apostolok cselekedetei erről beszámol, a kivégzésnél nem átkozódott, hanem azt kérte Istentől, a mennyei atyától, hogy Uram, ne rót fel nekik ezt bűnül, amit Jézus tett a kereszten. Bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Amikor bennünket sújtanak megpróbáltatások az élet során, és manapság akárcsak a közélet, a társadalmi élet, vagy pedig a munkahelyek elvesztése elég okot szolgáltat erre. Sokszor kétségbe esünk, másokat okolunk, hogy hogyan kerülhetünk ilyen vagy olyan helyzetben. Vagy talán betegség támad meg bennünket, gyógyíthatatlan betegség. Mennyi ilyen van? Hol keressük az okot? Kit teszünk felelőssé ezért? Nem jut eszünkbe ilyenkor az Úr Jézus szava, István diakónus szava. Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus azt mondja, ha megütik jobb arcodat, tartsd oda a másikat is. Ha kényszerítenek, hogy menj 1000 lépést, menjél 2000-et is. Igen, de ez ellen lázadozunk. Pál is lázadozott ez ellen. Inkább végig asszisztálta István diakonus megkövezését, mint hogy elgondolkodjon arról, hogy ott mi történt. Igen ám, de az elbeszélés szerint István diakonus arca ragyogott. Olyan volt az arca, mint egy angyalé. És ez áthatotta Pál apostolt, aki tulajdonképpen az igazságot kereste. Még nem tette le az életét egy biztos pontra, hogy onnan kiindulva a saját egyéniségét megformálja, felnőtt magatartását. Ezért mindaz, ami akkor elhangzott István diakonus ajkáról, és az a tanúságtétel, hogy megkövezőivel szemben alázatos maradt, ez belevésődött a szívébe, az emlékébe, az emlékezetébe. De aztán az események oda sodorták, hogy a főtanács és a főpapok megbízzák a keresztények üldözésével. Hát Pál apostol, aki farizeus volt, aki a törvény betartásán fáradozott, jól ismerjük a Jézus korabeli farizeusokat is, hogy mindent aprólékosan elszámoltattak az egyszerű néppel, akkor elképzelhetjük Saul magatartását is, hogy igen, hát az élére állok akkor egy csapatnak, amely összefogdossa a keresztényeket, ezt az új szektát, amely megbontja atyáinknak a törvényét, és ha kell, Jeruzsálemen túl is, Damaszkuszba is elmegyek, bár ott a főtanácsnak nem volt joga ítélkezni, de akiket ott elfogok, idehozom Jeruzsálembe, hogy itt ítéljék el őket. Bele lendült ebbe a magatartásba, és ahogy majd ő írja később, dűtől lihegve indult el. Testvérek, Pál apostol életéből látjuk, nincs olyan élethelyzet, amelyből ne lehetne megfordulni. Az Úr Jézus minden ember mellett ott áll. A Szentlélek ott fúj, ahol akar. Az egyház lelke nem áll meg az egyház vagy ennek a templomnak a falainál. A mi életünk, annak a hatása, a hűségünk, a hitünk, az, hogy most itt együtt vagyunk, hiszen lehetnénk máshol is. Szórakozhatnánk odahaza, vagy bárhol máshol, de mi mégis eljöttünk, hogy ihletet merítsünk a Szentírásból, Pál apostol példájából, és abból, hogy fel lehet kelni minden bűnből, minden egyes emberi szituációból, mert a Szentlélek ereje sokkal hatalmasabb, Istennek a nagy lelkűsége az emberekkel szemben sokkal nagyobb, mint amit mi el tudunk képzelni. És hogyha most tényleg elképzeljük, hogy mit történhetett ott a damaszkuszi úton, akkor elmondhatjuk azt, hogy Pál ugye tevékenyen halad előre egy kis csapat élén. Nem biztos, hogy lovon, erről az eredeti beszámoló semmit nem mond, de hát Caravaggio Rómában, ott a Piazza del Popolon, hát így ábrázolta Pál apostolnak a megtérését, hogy a lóról leesik. De ló nincs az elbeszélésben. De valószínű, hogy gyalog mehettek, hiszen a római katonáknak voltak lovai, nem biztos, hogy a főtanács rendelkezett egy ilyen kontingenssel. Minden esetre azt írja, hogy a földre estünk. Tehát ő maga is. És egy hangot hallott. Ezt mások is hallották. De utána csak ő fogta fel a többit. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nevén szólította valaki. A keresztségben Isten bennünket is nevünkön szólít. Nem vagyok az ellen, hogy a mai szülők mondjuk ilyen különleges neveket válasszanak. De hát ha keresztények vagyunk, akkor legyen a gyermekünk mögött egy olyan védőszent, egy olyan pátrónus, aki majd segíti őt földi élete során, és az őrangyal mellett még ott van egy szent is, akihez fordulhat, akinek a segítségét kérheti. Saul új nevet kap, Saulusból Paulus lesz. Hát mi is ezeket a névadásokat gondoljuk, fontoljuk meg, éppen emiatt, hogy az Isten meg tudjon bennünket szólítani, megszólít mindenképpen. De néha átéljük azt is, hogy egy új ember születik, egy új nevet kapunk. Az Isten olyan névvel szólít meg, amit csak mi ismerünk. Ez legtöbbször a szeretet hangján szólal meg. Ki vagy te, Uram? Kérdezi Saul. Én vagyok, akit te üldözöl. Jézus tehát azonosítja önmagát a keresztényekkel. Te is Jézus vagy, én is Jézus vagyok, mindannyian Jézusok vagyunk. Ez a Krisztus test. Nem támadhatjuk az egyiket, anélkül, hogy a másikat ne sértenénk, a közösséget. De vigyázzunk, mert a legkisebb bűn a nagy közösséget is gyöngíti, éppen a tanúságtételünket. Jézus tehát ott van a Szent Lélek által minden ember közelében, és minden embert titokzatos módon szólít, jöjj közelebb, vedd észre a jelenlétemet, ismerd fel ezt a pillanatot, hogy választanod, döntened kell. Mire hív Jézus? Egyszerű. A tanítványságra. Úgy, ahogy meghívta a 12-t. Ránézett, megszerette, jöjj, kövess engem. Az ott hagyta mindenét, a hálókat, a rokonokat, és követte őt. Sault ugyanígy megérinti, mint a régi prófétákat, és követi Jézust. Az üldözőből most már lelkes tanítvány lesz. Mit kell tennem? Hát a fénytől még megvakul, beviszik a városba, Damaszkuszba, az Egyenes utcába, de ezzel párhuzamosan egy Ananiás nevű keresztény is, a városnak a papja, látomásba részesül. Menj el Saulhoz, az Egyenes utcába, tedd rá kezedet, kereszteld meg, mert őt hívtam meg, hogy eszközöm legyen, ő legyen a népek apostola. Talán bennünket a Jóisten nem ilyen nagy feladatra hív, de feladat van. Kinek-kinek ott, ahol él. Karnyújtásnyira. A családom, a gyermekeim, a rokonaim, a barátaim, a munkatársaim. Távolodó koncentrikus körökben vagyok felelős. A hit testvéreim, a többi keresztény. Hát a felnőtt emberre az jellemző, hogy tudja, hogy mit mond, mit beszél, felelős az arcáért, a kijelentéseiért, tehát felelősséggel él ebben a világban. Sajnos az elmúlt évtizedek Európa több országát, függetlenül melyik blokkban éltek, ilyen szempontból teljessége tönkretette. Meggyengültek a családi vonatkozások. Más országokban, keleten például, többször kérdezik, hogy van-e családi ima Európában. Hát nincs család. Hát hogyan lenne családi ima? Együtt vannak szülők és gyermekek? A kamaszok már szaladnak otthonról. Önállóak akarnak lenni. Fiatalok összeköltöznek. A keresztény erkölcsöket kereshetjük. Hát nekünk kell maroknyi nyájnak tanúságot tenni. Mert Jézus számít ránk. Kiválasztott bennünket. A hatásnak érvényesülnie kell. Úgy, ahogy István is, holtában is beszélt, úgy, ahogy Saul a földre teperve is megkérdezi, Uram, mit tegyek? Mit akarsz? Hát nekünk is tanítvánnyá kell válnunk. Mindegy, hogy milyen korosztályhoz tartozunk. Az a sorsfordító, életfordító tevékenység, amit Isten mindig is tesz, amikor meghív bennünket, átalakít, arra szólít fel, hogy hagyjuk el bűneinket. Arra szólít fel, hogy szeressük az egyházat, azt a közösséget, amit ő alapított. Arra szólít fel, hogy tegyünk tanúságot róla egy változó világban, egy rendkívül összetett világban, ahol épp gyaláznak bennünket. Most már nincs üldözés, de talán mégiscsak van. Hát miért jelentek meg Angliában, Spanyolországban és Olaszországban meghiúsult olyan autóbuszok, amelynek az oltalára az van kiírva, hogy nincs Isten, és élvezd az életet? Hát egy keresztény Európával mindent meg lehet tenni? Amikor egy indiai nővér jött ide Magyarországra, azt mondta, hogy hát ő úgy gondolja, hogy Európa keresztény. Ó, mondom, hát ugye, mosolygunk mi is ezen. Magyarország keresztény? Regnum Marianum, van keresztény Magyarország? De hát van keresztény Spanyolország, keresztény Franciaország, keresztény Németország? Nincs. A gazdagság, a technikai civilizáció elvette az emberek eszét. Hol van a keresztények ereje? Belesimulunk ebbe a kicsinke jólétbe, ahogy egy magyar filozófus már nem él, ezt említette. Bele tapadunk. Puha lett a társadalom, puha lett az egyház, puha lett a kereszténység, valljuk meg őszintén. Hiányoznak a Saulok, a Pálok, az Istvánok. Tehát élünk. Krisztus becsülete a mi kezünkben van. Valamit tennünk kell. Péter és János, amikor a főtanács elé viszik, azt mondják, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. A második vatikáni zsinattal egy új pünkösd indult el. A világi híveket mozgósítja az egyház. Nem egy klerikális egyházról kell gondolkodnunk. Hát kevés pap van. Kevés a szerzetes. Olyan nagy országok, mint Hollandia, Belgium, ontották a szerzeteseket a világ minden részébe, a misszionáriusokat. Nincs hivatás. Afrikában, Dél-Amerikában, Indiában olyan szerzetes rendek, amelyek Nyugat-Európából indultak ki, virágoznak, de a forrásnál nincs senki. Úgyhogy most már onnan jönnek vissza Európát misszionálni. Nem akarom túlhúzni a beszédnek a kereteit, de még egy gondolatot engedjenek meg a testvérek. Istennek egyetemes üdvözítő terve van. Mindenkit üdvözíteni akar. A zsidó keresztény hit és küldetés, az Ó és az Új Szövetség üzenete, Krisztus messiási megváltói mi volta, bele robban a világba. Abba a világba, ahol már talán több ezer éve volt hinduizmus, buddhizmus, laoizmus, jainizmus, sorolhatná még a vallásokat, amelyek ősibbek, mint a kereszténység. De ezek nem üdvözítik az embert. Hatodik pápa, áldott legyen az emléke, azt mondta, a vallások tagjai, még ha kezüket az ég felé tárják, akkor sem üdvözülhetnek. Csak Jézus Krisztus által, csak a Szentlélek által. Ezért küldte el a mennyei atya az Úr Jézust. És Jézus ezért küldte az apostolokat. Ezért alapított egyházat. Ezért van közöttünk Szent Pál. És a levelei, az üzenete, ennek az ereje ezért szól. Mit ragadtak meg Jézus hallgatói az Úr Jézus személyéből? Új tanítás hatalommal. Ez az erő hiányzik ma, hogy a kereszténység képviselje Jézus evangéliumát. De felkelhetünk. Felkelek és atyámhoz megyek. Atyám, mit kell tennem? Mit tegyek? Kérdezgessük ezt. És amit meg tudunk tenni ott, ahol élünk, lehetetlenre senki nem kötelező. Az imádságnak is van ereje. Van hatalma. És legyen meg bennünk az a tudat, hogy mi nem erre a földre rendezkedünk be. Egy hűséggel, áldozattal vállalt betegségnek is lehet olyan kihatása, amely másokat gyógyít. A szenteknek a hatása. Közéleti személyiségek megosztják az embereket. De a szentek még a népeket is összekötik. Pál apostol így lett a népek apostola. Drága testvérek, ezt vigyük haza a mai estén. Jézus engem is hív, a keresztségben a nevemen szólított. Arra hív, hogy tanítvány legyek, hogy Krisztus mai apostola. Amen.